Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Jon Fosse, a norvég irodalom sztárja kapja az idei irodalmi Nobel-díjat, jelentette be csütörtökön a Svéd Királyi Akadémia. Az Inforádió által kérdezett irodalmár szerint nem meglepetés a döntés. A drámaíróként ismert szerzőt régóta az esélyesek között említik. Juhász Anna szerint megérdemelten. Fosse írói nyelve ugyanis egészen egyedi és univerzális erővel bír. Imre Júlia interjúja.
Így az elején szerintem érdemes azon elgondolkozni, hogy sok esélyes van. Az egyik valóban a magyar irodalom egyik büszkesége, vagy hát két olyan szerző is van, aki évek óta visszatér itt a Nobel-bizottságnál, ugye Krasznovorkai László és Nádas Péter, de hát Fosse is ilyen, tehát magyar írókhoz hasonlóan ő is egy nagyon nagy esélyes volt idén, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyikünknek sem lehet igazából meglepetés, és csak trukkolhatunk tovább, hogy a következő években legyen megint egy Nobel-várományosunk és egy Nobel-díjas magyar írónk. Én azt gondolom, hogy ezeken a helyeken már, amikor már ilyen elismertség van, bocsánat, hogy a rossz példát fogok mondani, de olyan, mint egy versenysportnál, tehát itt már mindenki ugyanazon a rangon van. Itt az a kérdés, hogy abban a pillanatban, azon a napon, abban az évben esetleg ki az, aki mondjuk tényleg megkapja a díjat, de én azt gondolom, hogy ez az elismerés, jelölés, és már ezen a szinten lenni, ez már egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy azért van nekünk is, mire büszkének lennünk, de hát szerencsére magyarul is remek fordításokban olvashatjuk Fosse-nek a műveit. Ugye a Kaligram kiadónál jelentek meg a művei, és nálam van egy-két kulcsmondat, ami bemutatja az ő munkáját, akármilyen műfajban alkot. Az egyik kulcs, hogy a nyelvnek a mestere. Számos magyar írónál szoktuk mondani, hogy nyilvánvalóan nem a tartalomért olvasunk, hanem azért a nyelvért, amin találkozunk azokkal a témákkal, azokkal a felvetett kérdésekkel, amiben az író megnyilvánul. És ő maga mondja, Fosse, hogy neki az a legfontosabb, hogy ez a nyelv énekeljen. És ahhoz, hogy ez a nyelv énekeljen, azaz beszéljen önmagához, és minket ez érint meg olvasóként, ehhez mindennek kommunikálnia kell a műben. És ezek már azok a dolgok, ami jellemzi az ő irodalmi munkásságát, hogy valóban ugye nagyon sokan említik meg, hogy nagyon líraian ír. Az egykori tanítványa, ugye, akit szintén nagyon szeretünk magyarul olvasni fordításokban, ugye Knőzgord, ugye azt mondja, hogy abszolút ez a nyelv, vagy ez a hang, ami Fosse ír, ez összetéveszthetetlen. És ez valóban így van, ahogy mondtam, tényleg több műve is megjelent már magyarul, és akár prózai munkák, akár színdarabok, amit még mondanak így a különleges nyelv mellett, meg az összetéveszthetetlen hang mellett, az valahogy ez a szakralitás, a szentséghez való kapcsolódás, akár a nyelvben, szinte vallásos litániákra emlékeztető rigmusok jelennek meg Fosse műveiben, és valóban ő is mondja, hogy igen, nem csak a Biblia, de természetesen mondjuk számára is a görög irodalom a forrás, és hogy mennyire fontos számára mondjuk az ismeretlenbe való ugrás. Ezek már mind olyan jellemzői a Fosse-i hangnak, amivel abba bízom, hogy felkeltjük az olvasók érdeklődését, és akár a melankóliába, akár a másik névbe, egy picit akár most így a díj kapcsán egy utazást fognak tenni.
Ugyebár az indoklás is azt emelte ki, hogy újszerű, innovatív színdarabjai vannak, és a prózáiban is megjelenik az a hang, ami a kimondhatatlant teszi igen. átélhetővé. Tehát akkor itt is erre az írói nyelvre utalhattak?
Én azt gondolom, hogy igen, és ismét csak őt idézem, nagyon sokszor beszél a nyelvről, az ismeretlenről, és azt is mondja, hogy neki nagyon fontos az írásban az, hogy neki az írás a hallgatás, ő nem elemzi a saját műveit, hanem ő valahogy ebbe a általán már említett ismeretlenbe ugrik, és amikor visszatér az ismertbe, legyen az akár téma, akár nyelv, akár gondolat, akkor már valamit magával hoz, ami addig nem létezett, és ő ezt szeretné megírni. És ez nagyon rímel azzal a gondolattal, amit én nagyon szeretek, hogy szerintem nagyon sokan azért olvasunk, hogy azért látogatunk művészeti rendezvényeket, azért megyünk színházba, azért hallgatunk koncertet, mert valahogy keressük azt a titkot, amit úgy érzünk, hogy egy-egy író, egy-egy zeneszerző, egy-egy művész lát, és én ő általa tudom ezt a titkot látni. És ez nagyon rímel, ez a titok keresés, ez a titoknak a felfedése, azzal, amit Fosse, ugye norvég író mond, hogy ő ugrik az ismeretlenbe, és valamit onnan magával hoz. És szerintem ez az, aminek valóban tétje van az ő műveiben, és ez az, amit most a Nobel-díj bizottság igazán díjazni tudott.
Juhász Anna irodalmát hallották. Turi Attila Kossuth és Ybl Díjas építész lett a Magyar Művészeti Akadémia új elnöke. A cél az alapító makoveci hagyományok folytatása akkor is, ha az MMA nagy változásokon ment át az elmúlt évtizedek alatt. Domani Csandrás kérdezte Turi Attilát.
A nagy különbség azért az elnök és alelnök között van. Tehát egy elnöknek ez az élete. Én alelnök voltam, másfél évig drága Marosi Miklós megüresedett helyét töltöttem be. Ott dedikált feladatokat láttam el, műcsarnoknak a felújítása, a Magyar Építészeti Múzeumnak a szárba szökkentése, illetve a 3000-es törvénnyel kapcsolatos dolgok. Ezek konkrét feladatok. Elnökként ennek a többszöröse lesz egy jóval bonyolultabb, jóval több szervezést kívánó feladat, nyilván több munkatársal. Tehát előre én nem szeretnék most mondani, hogy mivel fog telni, nagyon sok munkával fog telni. Erre esküdtem föl, erre kértem fel hatalmazást a közgyűlésre.
Ön az alapító Makovecz Imrének volt tanítványa és aztán munkatársa. Folytatná a makoveci hagyományokat, visszanyúlna a gyökerekhez?
Én azt gondolom, hogy nem lehet más tenni, ez az akadémia nem tehet mást, mint a makoveci gyökereket folytatja. Hogy ezt mennyire tudja éppen aktuálisan megtenni, ez egy nagyon jó kérdés. De én azt gondolom, az építészetből tudom, hogy amit Makovecz Imre örökségül hagyott ránk, annak a kifejtéséhez több évtized kell.
Egy zenével foglalkozó elnök után most egy építész került ismét az elnöki székbe. Ez az MMA-n belül hoz-e változást mondjuk a súlypontokban?
Nem. Tehát az elnök személyének nem szabad, hogy befolyása legyen arra, hogy most mi a fontosabb és mi nem. Nem szabad, hogy bárki is úgy érezze, hogy eddig a zene volt előtérve, egyébként nem volt. Tehát elnökségi tagként is az ember megszűnik szakmagyakorló lenni. Legfeljebb a képességeit használja. Vashegyi úr a karmesteri képességeit, tehát hogy emberekkel való bánás és megegyezés és kibeszélés, bármi ilyesmi, és nekem is valami hasonló, hisz mi vagyunk az egyetlen művészet építészek, akik önmagukba semmit nem érnek. Nekünk több száz emberrel kell összefogni, és több száz embert kell lelkesíteni a megrendelőtől kezdve, aki a pénzét összespórolta erre az építésre, a mesterembereken keresztül, mérnökökön keresztül, és nem sorolom tovább. Mi akkor tudunk eredményt elérni, hogyha ezekkel az emberekkel együtt tudunk dolgozni, kompromisszumokkal, megegyezésekkel és lelkesítéssel.
Maradva még az építészeti hasonlatnál, a stabil alapok megvannak, jöhet a további építkezés?
Mindenképpen ez lenne a cél. Én az elnöki beszédembe felsoroltam néhány területet. Az egyik egy belső terület. Nagyon sok akadémikus fölvetette azt, hogy mint köztestület jó lenne erősebben visszatérni ahhoz az alapokhoz, ami a makoveci alapokat jelentette, amit a úgynevezett Kecske utcai klub jelentett. Ugyanakkor egy köztestületnek más feladata van, teljesen más. Olyan, mint hogyha autó, de az egyik személyautó, a másik kamion. Nem ugyanazt a jogosítványt adják hozzá. Viszont a hajtóerő, a belső hajtóerőt segíteni kell, hogy jelen legyen. Erre szeretnénk az Andrássy úton egy szalont létrehozni, ahol a különböző művészeti ágak beszélgetnek egymással. Ez az egyik. A másik dolog az pedig a remélhetőleg a napokban a parlament által újra megszavazott beruházási törvény, amiben van egy 3000-es kötelezettség. Ezt a magyar állam vállalja magára, hogy a közforgalmú épületekben valamilyen fajta művészeti kép vagy tárgyalkotó művészeti alkotás jelen legyen, mert ez úgy egy kicsit úgy eltűnt az építészetből. És ez hasznos dolog, mert segít közvetíteni az embereknek azt az építészeti élményt, térélményt, amit maga az épület jelentene. De kell az a fajta lebontás, részletezettség az embereknek, ami kézzelfoghatóvá, emberléptékűvé tetszé a teret.
Turi Attilát az MMA megválasztott elnökét hallották. 5 hónap után született megállapodás a forgatókönyvírók és a nagy hollywoodi filmstúdiók közötti padhelyzetben. A színészekkel ugyanakkor továbbra sincs megállapodás. Dudás Viktor filmes szakíróval, filmszakértővel beszélgettünk.
Összességében egy sokkal átfogóbb és részletesebb megállapodás született, mint amerre korábban lehetett számítani. Hát talán az okak azok érdekesebbek, ha lehet így fogalmazni, mert hát mondjuk addig, ameddig mondjuk például a 70-es években például egy stúdió vezető és a filmforgatásokon dolgozók átlag fizetése az körülbelül ilyen 25-30-szoros arányt mutatott. Gyakorlatilag 2021-ben már az volt az arány, hogy a stúdió vezetők majdnem 1500-szorosan több pénzt pénzt kerestek, mint az átlag filmforgatáson dolgozók. Ezeket az aránytalanságokat volt hivatott a sztrájk többé-kevésbé kiegyenlíteni, ugyanis reál értéken az elmúlt 10 évben kb. 20%-kal csökkent a forgatókönyvíróknak a bevétele, úgyhogy gyakorlatilag a streaming szolgáltatók terjeszkedéséből és óriási bevételeiből gyakorlatilag a forgatókönyvírók semmit nem láttak, és ez volt az egyik legnagyobb kérdés. A másik pedig a mesterséges intelligenciának a valamilyen módon visszaszorítása a filmtörténetek elkészítéséből.
Ezt hogy sikerülhet vajon megvalósítani Hollywoodban? Egyáltalán milyen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának Hollywoodban? Tartani lehet attól, hogy a mesterséges intelligencia mondjuk beszáll népszerű sorozatok forgatókönyveinek elkészültébe, és mondjuk kevésbé lesznek egyedi történetek, új és eredeti hangok?
Hát most egyelőre úgy tűnik, hogy 2026-ig, ameddig a forgatókönyvírók és a producerek szövetsége legújabb megállapodása megszületett, addig erre nem feltétlenül kell számítani. Én magam egy picit pesszimista vagyok ebben a kérdésben, mert látva azt, hogy milyen dinamikus módon fejlődik a mesterséges intelligencia, és micsoda elképesztő forrásokat biztosítanak erre a cégek. Lehet, hogy ez mondjuk a most jelen pillanatban már az aranykor, a régi aranykor egyik utolsó fejezete, ami ezzel a 3 éves szerződéssel megkezdődött, mert most ugyan a tárgyalásokon sikerült azt elérni, hogy gyakorlatilag a forgatókönyvírókra bízzák azt, hogy miként és hogyan használják a mesterséges intelligenciát. Tehát gyakorlatilag egy stúdió nem adhat oda úgy egy forgatókönyv ötletet egy forgatókönyvírónak, hogy dolgozzál rajta, hogyha mesterséges intelligencia kreálta, vagy ha mégis, akkor fel kell hívni az író figyelmét arra, hogy ez egy mesterséges intelligenciával készített, vagy részben mesterséges intelligenciával készített anyag, és hogyha a forgatókönyvíró visszaad egy kapott anyagot a stúdiónak, akkor ő ugyan használhat mesterséges intelligenciát, de erről tájékoztatnia kell a stúdiót. Viszont ha a stúdió megtiltja számára, hogy mesterséges intelligenciát használjon az írói folyamatok alkalmával, akkor gyakorlatilag nem használhatja ezt az eszközt. Plusz a forgatókönyvírók ezen túl eldönthetik, hogy az általuk készített anyagokat felajánlják-e a mesterséges intelligencia további okosításához, vagy sem. Röviden, tömören ennyi a mesterséges intelligencia rész, ennél egyébként sokkal részletesen.
Véget elt az írósztrájknak, megkezdődik most a munka Hollywoodban, de lehet, hogy most majd az okoz gondot, hogy egymásra torlódnak filmek, sorozatok, hát egyfajta termelési dömping jöhet?
Nyilvánvalóan az, hogy ki, mikor és hogyan tudja fölvenni a munkafonalát, ez nagymértékben meghatározza aztán a további lépéseket is. A forgatásokon még azért nem feltétlenül fog tudni zavartalanul megkezdődni a munka, mert hogy ugye a színészek még mindig sztrájkolnak, és ugye a színészek ma fognak leülni majd tárgyalni a producer szövetséggel, tehát innentől kezdve még az, hogy a színészek mikor és hogyan állnak munkába, az még egy sokkal bonyolultabb tárgyalási folyamatnak lesz az eredménye, mert nyilvánvalóan a színészek sokkal több és szerteágazóbb kérdésben szeretnének megállapodni a producerekkel, mint ahogy az íróknak sikerült.
Dudás Viktor filmes szakírót, filmszakértőt hallották. Az Örkény Színház stúdiójában csütörtökön mutatták be Ingmar Bergman Suttogások és sikolyok című filmdrámájának színpadi adaptációját. A történet középpontjában 4 nő áll, a haldokló Ágnes, a nővérei Karin és Mária, és a szolgáló Anna. Az előadást Ördög Tamás rendezte. Rozgony Ádám Karin megformálójával, Csákány Eszter színművésszel beszélgetett.
Ugye ez egy alapvető különbség, hogy ez egy film, forgatókönyv. Időben ugrálva, tehát a múlt és a jelen folyamatosan változik, és ezt úgy oldotta meg az Ingmar Bergman, hogy ilyen közelikkel oldotta meg. Tehát alapvetően, tehát ez a döntése az Ördög Tamásnak és a színháznak, hogy ez meg fogjuk csinálni. Tehát itt nagyon sok mindenen dramaturgiailag változtatni kellett és tisztázni kellett, hogy ebből egy színházi előadás legyen. Tehát ez végül is lett egy, ugye gyakorlatilag ez egy, én úgy fogalmazom, hogy ez egy svéd három nővér történet, de alapvetően azért ennek az anyagnak 4 nő a fő szereplője, mert az Anna a szolgáló is nagyon fontos és karikatív szerepet játszik ebben az anyagban. Tehát ez 4 nőnek a nagyon erős története, és tehát hozzá kellett nyúlni, illetve pontosabban kellett írni egy színdarabot ebből a film forgatókönyvből. Tehát azért ezt meg kellett változtatni, és tisztázni kellett ezeket a dolgokat.
Van ebben összetartás, elhidegülés, tragédia, halál.
Ez gyakorlatilag az egyik testvérnek a haláláról szól, főleg az anyag, és ezért a család összegyűlik az elbúcsúztatásra, illetve a halál történetre, és itt aztán rengeteg minden kiderül a családról, az úgynevezett összetartozásról, ami nincs, a félelmekről, a rossz kapcsolatokról, és ez a gyönyörű a Bergmanban, hogy az életet mindig megpróbálja úgy meg, tehát a rossz oldaláról mutatja meg, tehát főleg a problémákat mutatja meg, illetve ezeket keresi. Ugye a legszebb közben meg az egész történetben az, hogy én nagyon bízom benne, hogy a néző eljön egy ilyen utazásra, mert azért ez a cím azért biztosítja őt egy fajta utazásra, hogy hát így szembesülünk ezzel, hogy a halál az mennyire mindannyiunk életének a része lesz. Most vagy van ehhez anyagod, vagy nincs, de ez mindenkit utol fog érni, és hát hogy ebben a szituációban ahány ember, annyi fajta viselkedés van, és én is azt érzem, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet igazából ebből jól kijönni, tehát nem vagyunk erre mi felkészülve egyáltalán, hogy hogyan fogadjuk el, vagy hogy hogyan viselkedjünk egy ilyen szituációban is, és ez nagyon erősen ennek a munkának a része, hogy el tudod-e fogadni, el tudsz-e engedni, ez is például egy nagyon érdekes dolog. És ebben az előadásban ez 3-4 nőnek a viszonya halálhoz, ez nagyon erősen megjelenik. És hát ez az összetartozás, hogy létezik-e ebben a családban összetartozás, tele vannak félelmekkel, frusztrációval, bosszúval, a 3 lány, minden probléma előjön, úgyhogy én mégis azt érzem, és hiszek benne, hogy ha ez egy igazi, valós előadás lett, mert ez a legnehezebb ebben, hogy ezek ugye olyan közel fogjuk csinálni, hogy mindennek igaznak kell tűnni. Tehát ez itt abban a pillanatban valami nem igaz, abban a pillanatban kiderül. Tehát, hogy én nagyon bízom benne, hogy erre a közös együttlétre lesznek fogékonyak az emberek, és akarnak ebbe részt venni, de valóban ez egy kicsit azért nem lesz könnyű. De nekünk se.
Csákány Eszter Kossuth és Jászai Mari Díjas színésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját hallották. Elkezdődött a Budapest Design Week Fesztivál a nyitó kiállításnak, a Néprajzi Múzeum ad otthont. Idén, október 15-ig összesen 135 programmal, egyebek mellett nyitott stúdiókban, épülettúrákra, dizájnvására, workshopokra várják az érdeklődőket. A 20 éves fesztivál központi témája ezúttal a jövő kutatás lesz. Részletek Tatár Tímeától.
A Budapest Design Week nyitó kiállítását, a Magyar Forma Tervezési Díjat és a Design Management Díjat hagyományosan nagy figyelem övezi, de szintén évről évre nagyon népszerű a nyitott stúdió program is. Ecsetelte Kós Daniella Forma Tervező, a Budapest Design Week kurátora.
Válogatás lesz idén, az elmúlt 20 évből választottuk ki a legsikeresebb stúdiókat, és ők fogják bemutatni, hogy korábbi megjelenésüktől mostanáig hova jutottak el.
A Budapest Design Week alatt több mint 120 partner program lesz, a fesztivál program előadás sorozatát pedig idén a jövőkutatásnak szentelik, folytatta a kurátor.
3 olyan egység lesz, amit szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Az egyik a jövőkutatás elméleti részével fog foglalkozni, és benne a dizájnerek szerepével, a másik pedig dizájnerek jövőkutatásait mutatja be, a harmadik pedig a kreatív ipari vállalkozásokat segíti abban, hogy hogyan alakíthatják a jövőjüket.
Kós Daniella hozzátette, a mesterséges intelligencia megjelenése a dizájn elé is kifejezetten izgalmas jövőt vetít.
Újfajta gondolkodásra készteti a tervezőket, és nagyon értékes és humános dolgokat tudnak létrehozni ennek segítségével. A másik irány pedig egy olyan irány, ami ugye a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság felé visz.
Idén Budapest mellett 3 vidéki város, Pécs, Szombathely és Szeged is csatlakozott a fesztiválhoz. A 20 éves jubileum azonban túlmutat a fesztivál 11 napján, így október 15-e után is érdemes figyelemmel kísérni a Budapest Design Week weboldalát és közösségi felületeit.
Október 18-án tartja története 3. dedikált zsolnai aukcióját a Virág Judit Galéria. A múzeumi rangú kollekciót bárki ingyenesen megtekintheti a belvárosi galériában. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A Virág Judit Galéria harmadik alkalommal hirdet meg dedikált zsolnai aukciót. A kalapács alá kerülő 68 darab múzeumi szintű műtárgyat az árverés előtt bárki megcsodálhatja a galéria ingyenes kiállításán, amely már megtekinthető a Falk Miksa utca 30 szám alatt. Az eladásra kínált tárgyak többsége a gyár gyűjtők számára talán legizgalmasabb szecessziós korszakából származik, azonban aukcióra kerülnek historizáló tételek is. A zsolnai porcelán története alatt az egész világot belakta, fogalmazott az Inforádiónak Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa, aki 3 évtizede maga is szenvedélyes gyűjtő.
Ausztráliától az Egyesült Államokig mindenütt voltak lerakatai, ahol árultak termékeket, és ugye ezek a kerámiák egy része mai napig megmaradt. Ugye volt egy időszak, amikor hát ezek nem voltak annyira keresettek, mint ma. Ma viszont ugye a tulajdonosok látva, hogy ezzel milyen árakat lehet elérni, hát nagyon sokan aukcióra bocsátják a tárgyaikat.
Az aukcióra kínált tárgyak között szerepel egy óriás perzsa váza is, amelynek alaptípusa az 1878-as párizsi világkiállításra készült.
Ez egy teljesen egyedi darab. A párizsi világkiállítás volt az első olyan pillanat, amikor a zsolnai gyár fölzárkózott a nagy európai üzemek közé. Tehát tulajdonképpen 20 évvel korábban egy korongozó fazekas üzemből indult a zsolnai gyár, és a tulajdonos Vilmosnak a hihetetlen elszánt és precíz munkája és tervei alapján 20 év alatt világszintre hozta a gyárat. Azért például az egyik legsikeresebb találmányuk a magas tűzű máz volt, amit éppen ezen a kiállításon mutattak be, és ez is segített hozzá a aranyéremhez, a sikerhez.
Október 14-én 11 órától ingyenes tárlatvezetést tart Törő István a galéria gyűjteményében.
Az elmúlt mindegy fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!
A kulturális perceket hallották.